A megalázó várakozás a létezés felfüggesztésének metaforája, vagy a Mátéj Visnyek, francia-román drámaíró, rádiószerkesztő, a Bohóc kerestetik című darabjában. Ebben három öreg bohóc várakozik az utolsó esélyre, egy felvételi alkalmával, és a makacsul zárva maradó ajtó előtt. Ők a jól ismert Fellini film bohócainak a leszármazottai. Egyszerre mindenkik, akiknek olykor mi is érezzük magunkat, és senkik, akiknek olykor mi is érezzük magunkat. A három bohóc, akik ezt a tragikomikus, abszurd és groteszk életérzést megjelenítik, az Györfi András, Kárp György és Széles Ferenc színművészek, akik október 14-én Marosvásárhelyen játsszák a Bohóc kerestetik Visnyek drámát. Én köszöntöm a három színművészt, és kérdem, hogy miről szól számotokra elsősorban emberileg, és aztán szakmailag ez a dráma.
Hát amikor tavaly körülbelül ilyenkor, vagy picivel később Elek Tibor felhívott bennünket, hogy kéne keresnünk egy újabb darabot, amit a következő évben, tehát az idén augusztusban bemutatnánk a Gyulai Várszínház Erdélyi Hét című programsorozatában. És hát sokat kerestünk, hogy három szereplője legyen, mert azelőtt két évvel a Kis Csaba darabot játsztuk, ugye mi hárman szintén egy Gyulán, és akkor szerencsére a kezünkbe akadt ez a Bohóc kerestetik című Visnyek darab, és hát tulajdonképpen azért esett erre a választásunk, mert ez három öreg színészről szól, akik már a pálya szélén vannak, tulajdonképpen mennek ki a szakmai berkekből, a színházból, és úgy éreztük, hogy ez a mi életünk, a mi sorsunk, nem tragédiánk, sorsunk, mert hát ez természetes, hogy ide jutunk mindnyájan, és ekkor bólintottunk rá, hogy nagyon szívesen eljátsszuk ezt a inkább tragédiának nevezett komédiát, mint fordítva.
Igen, Györfi András, Kárp György, emberileg mi a megragadó ebben a szövegben?
Tehát mi nem ismertük annyira, ugye 90 előtt Visnyeket. Így ahogy néztem legalábbis a példányból, hogy ezt 1989-ben írta, nem tudom, hogy Londonba írta meg, vagy Londonba fejezte be. Legalábbis a példányunkban az áll, hogy 89-ben. Engem azt fogott meg, hogy az emberi sors lényegében, hogy hogy alakul a világ, a jelenlegi világunk. Mi már olyan sokat nem töltünk ebben a földi létben el, hiszen 70-en felül vagyunk, mind a hárman. A tragédiát ott látom én, hogy az emberiséggel mi történik. Mert egyre rondábbak a kilátások. Tehát ez a Bohóc kerestetik, az nekem az első pillanat, amikor elolvastam, még nem, és kezdtük elemezni, az ütött meg, hogy lényegében mi történik jelenleg a világban. Bohócok vezetik a világot bohócoknak. És mi, akik asszisztálunk nekik, szótlanul s néha mindegy csordát oda terelnek, hogy szavazzunk is, ugye néha négy évenként el kell menni szavazni is, mi is lényegében bohócok vagyunk. Bohócok a bohócok kezébe.
Igen, talán mióta a világ, ez nagyjából így van, de most ez a dráma nem erről a politikai felhangról szól, ahogyan beleolvastam én is a drámába, hanem arról, ahogy három öreg színész még egyszer ki akar teljesülni, várakozik arra, hogy behívják őt, hogy megmutassa a művészetét, hogy ellentmondjon a halálnak, az elmúlásnak. Ez a gondolat, ez rendkívül szép, és valószínűleg a közönség jó néhány tagja is már találkozott ezzel az érzéssel. Benne van mindez az előadásotokban, mint nem tudom, főszereplő, motivum? Györfi András?
Én legelőször is szebben nem tudok fogalmazni, és Ady Endrét idézem meg. Egy végságos játékban egy utolsót játszani. Talán a mottója lehetne ennek az előadásnak. A három öreg bohóc reménnyel jön erre az úgynevezett meghallgatásra, ahol zárt ajtó mögött nem lehet tudni, hogy mi történik, hogy egyáltalán ki van, vagy kik vannak, várnak. Várnak egy utolsó, úgymond felvételre, hogy még vagyunk valakik, hát itt vagyunk, meg akarjuk mutatni magunkat, le akarjuk zárni a pályánkat. Én körülbelül ezzel a gondolattal voltam, vagy ez a gondolat volt a mögött, amikor elolvastam a darabot, és még egyszer mondom, mint egy végságos játékban egy utolsót játszani.
Igen, mi a megfejtése annak, hogy Visnyek ezt miért bohócokra ruházza ezt a szerepet? Mi mindennek a szimbóluma a bohóc? Mi többnyire cirkuszi mutatványokhoz kötjük. A legügyesebb artista, aki mindig megkacagtat, és aztán pórul jár, el tudja játszani az ügyetlenségét. Tehát egy nagy mester a megnevettetésnek, de itt most van szó másnak is a szimbólum, ez a bohóc.
Hát igen, hát ugye az köztudott, hogy a bohócok, a művésztársadalom nem a legjobban tisztelt művészei, hanem valahol, ha már ilyen rangsorokat, rangokat állítunk fel, akkor tulajdonképpen ők valahol hátul vannak ebben a rangsorolásban, közben egy fantasztikusan nehéz munkát és csodálatos munkát végeznek. Hiszen amikor egy cirkuszban 1000 gyermek és felnőtt nevet egy bohócon, és az a szívét, lelkét kiteszi, és mindent meg akar mutatni. Persze nevetségesek a mozdulatai, a poénjai, azt lehet mondani, hogy szinte ócskák. Mi is itt ebbe azt ugyanazt csináljuk. Tehát a régi bohóc tréfáinkat adjuk elő, próbálunk velük, mintha megújulni szeretnénk, az is benne van benne, de nem sikerül, mert 50-60 év munka után, és tapasztalat és játék után az ember már nagyon nehezen tud megújulni. Nehezen fogadja el a régit, de ezt az utolsó lehetőséget megpróbáljuk megkeresni. Tehát én úgy érzem, hogy ez a szimbólum, és főleg aztán, ami történik a legvégén, az aztán a szimbólum mellé oda teszi a felkiáltójelet, a pontot és a kérdőjelet, amit nem árulok el a meglepetést, mert hát az el kell jönni a színházba, és megnézni, hogy mi történik a legvégén. De ez a három bohósznak az életpálya végét jelenti. És mint mondtam, említettem az előbb is, mindez nem minden pillanatban nevetséges és komikus ez a három ember, hanem mindegyiknek meglátjuk, érezzük a tragédiát a szavai mögül, amikor bohózkodik, amikor nevetnek egymáson, amikor egymást hetszelik, hogy itt tulajdonképpen komoly bajok vannak. Az élet elment, elszállt, ők már nem ugyanazok, de tisztességesen még beszeretnék fejezni ezt a pályát.
Nagyon-nagyon szép ez az ív. Mondod, hogy a poénokat elsütik, az ócska poénokat, ha az ajtó nem nyílik meg, nem hallgatja meg őket senki, akkor kiknek sütik el a poénjaikat? Közönség nincs?
Hát a végén megnyílik az ajtó, a végén csak kinyílik az ajtó, mert úgy van nálunk megrendezve, hogy kinyílik az ajtó, az a meglepetés, ami ott várja őket. Na ezt nem áruljuk el most.
Valójában Visnyek ezt a darabot ő úgy írta meg, hogy három öreg ember bejön. Tehát nem bohóc jön be, három civil. Az előadás folyamán ez a három civil, a három öreg ember bohócot csinál magából.
Nagyon érdekes.
Én úgy látom, hogy bohócot csinál magából. Ez a plusz akarásuk, akarom mondani, hogy még mindig megmutatni, ez átlendül egy olyan dimenzióba, ahol már tényleg ők már bohócok, tehát nem valós civil emberek, hanem bohócokká válnak, és mint mindenki, egy bizonyos idő után eltelik, korosodunk, és jönnek a fiatalok, átveszik nagyon helyesen a helyünket, és mondhatom azt is, hogy a mi világunk lejárt, és ezt el kell fogadni.
Igen, de nagyon izgalmas, mert a ti világotokhoz hozzátartozik a ti öreg nézői világotok, akik veletek nőttek föl. 30-40-50 évet veletek csinálták a színházat, a ti közönségetek, akik már valószínű, hogy nem mindnyájan mennek el azokra az előadásokra, amit a mai fiatalok tárnak föl, és ők veletek akarnak menni, és veletek együtt akarják azt hinni, hogy nem adták meg magukat. Jelentkeznek még a felvételre, ha kell, bohóckodnak is, de még úgysem adják meg magukat a, nem tudom, az elmúlásnak. Tehát ott van ez a közönség, a ti közönségetek.
Hát ugye mi életünk nagy részét, legalábbis a pályánk kezdetén, azt egy olyan színházban kezdtük, és egy olyan színjátszást tanultunk, ahol a közönség az partner volt. Egy gesztusból, egy kacsintásból, egy hangsúlyból a közönség értette, hogy mit akar mondani az a szín, amit nem lehetett kimondani. De a közönség értette, és ezért a közönség úgy érezte, hogy ők partnerek. Tehát velünk együtt vannak, az a úgynevezett negyedik fal, amelyik a közönség, tehát a színpadnak a negyedik fal, amelyik a közönség, tehát ez jött. Aztán jött a generációváltás, amikor már ki lehetett mondani, amikor már jöttek a fiatalok, és azt mondták, hát nem mind kacsingas, nem mind hangsúlyoz, mondd ki, hogy mit akarsz. Tökéletesen nekik volt igazuk. Viszont az idősebb generáció, azt hiszem, hogy ő egy kicsit kiszorítva érezte magát azáltal, hogy hát most én miért, hát így egybe, ahogy mondják, ugye pacekbe, ha szemünkbe mondják, hogy ez van, akkor, tehát a generációváltás valójában nem a színházba történt, hanem a közönség soraiban, és hát valahogy megmaradtunk mi a romantika utolsó bölényeinek, nem tudom, de hát ez az én véleményem, aztán nem tudom, a többiek osztják-e, nem osztják. Ez van, lehet, hogy másféle színjátszás, habár a színjátszást az nem lehet. Én szerintem, ugye beszélünk itt katarzisról, erről, arról, én megint csak egy költőnk gondolatához, ugye Tóth Árpád, lélektől lélekig. Ez a katarzis, nem? Tehát lélektől lélekig. Ha a színházban valami úgy történik meg, hogy az lélekből jön, és lélekig, és az katarzis. Érdekes lehet az ember 10 percig, maximum. De utána nincs meg az érdekességnek, nincs meg az a töltete szerintem, amit egy katarzis tud adni.
Az előbb 30 évet mondtam, de ha belegondolok, van 50 év is, hogy veletek utazik a közönség, sőt, közel 60 is. Mit mondtok a fiatal közönségnek, akik nem veletek, nőttek föl, de ez a téma, az elmúlás elleni küzdelem, a bohóc, mint ennek megtestesítője, meghívja őket a színházba. Ferenc.
Hát tulajdonképpen még ebből a egy előadást játszottunk, tehát még nagyon nem tudtuk felmérni a közönség reagálását, mert itthon most kezdjük el játszani, és pontosan egy fiatal közönségnek a Bolyai Liceumban a jövő héten bemutatjuk negyedikén pénteken két órától csak a Bolyai Liceum diákjainak és tanárainak, köszönetképpen azért, mert ott próbáltuk a darabot, ott is a Maros Művész Együttesnél felváltva, tehát Barabási Attilának is külön köszönjük ezt, és Hajdú Zoltánnak is a lehetőséget, és a fiatal vásárhelyi közönség előtt fogjuk kipróbálni először ezt a tulajdonképpen régi színjátszás emlékét vagy foszlányait mutatjuk be, hogy ilyen volt a színjátszás ezelőtt 50 évvel, 40 évvel, és lássuk, mit szóltok ti hozzá. Hogyan reagálják le a, hol fognak nevetni, mert nevetni is lehet benne az esetlenségen, a bohózkodáson, a parlagi szövegmondáson, az esetlenségen, tehát sok mindenen, és kíváncsiak vagyunk, hogy fogják ők ezt értékelni, mert 14-én és november 4-én a Marosvásárhelyi Stúdió Színházban, a Köteles Sámor utcában, ott már vegyes közönség lesz. Tehát ott már kíváncsi vagyok, hogy a két közönséget összehasonlítva hogy fogják fogadni.
Ott is jó részt, mivel fiatal közönség van oda szoktatva. Igen. Tehát a 20 évesek, akik az újításra várnak, képesek befogadni a új színházi nyelvet, formát is. Jó részt azok is megnézik az előadást.
Hát nagyon reméljük, hogy eljönnek és megnézik, mert mondom, kíváncsiak vagyunk, hogy ők hogy fogják lereagálni ezt a történetet, mert ez egy olyan történet, amit, ahogy említetted, valóban a mi generációnk, a mi közönségünk, az 50-60 éves, 70 éves közönségünk, biztos vagyok benne, hogy ők jobban megér, jobban felfogják, de lehet, hogy nem, lehet, hogy a fiataloknak is tetszeni fog, de az is lehet, hogy nem fog tetszeni, nem tudjuk még.
Igen, izgalmas ez az elmúlás, mert ez nem 70 után kezdődik, ez megkezdődik már 40, 50, 60 évesen, ugye, és az ember tiltakozik ellene, és kapaszkodókat keres, és egy ilyen szöveg, ez a Visnyek szöveg, és maga az előadás is lehet kapaszkodó, ahogy az ember nem hagyja magát. Ez a fanyarúan emberi sorstörténet, talán jó szövegben is, hiszen Visnyek elsőrendű drámaíró. Tudom, hogy sokáig a Párizsi Nemzetközi Rádiónak dolgozott, és emberi sorsokat gyűjtött össze, és azokat a sorsokat bele tudja fogalmazni színházi drámákba. Tehát mind rádiós fölveszi a sok-sok mintát, a sok történetet, és megírja, mind drámaíró, rendkívül hitelesen, hiszen jó a forrása. Szóval erre kellene most egy jó példát, szöveget választani, amely, hát, amelyben benne van a három öreg bohóc lelke is.
Igen, hát kiválasztottunk egy jelenetet, ahol már mind a hárman megérkeztünk. Mi ketten már Bandival, Györfi Bandival bent vagyunk a színpadon, és megérkezik Peppino, Kárp György, ő egy kicsit később jön, és ezt az, ahogy mi ketten fogadjuk őt, és a három bohóc tulajdonképpen hosszú-hosszú évek óta most találkozik először. Na, ebből következik egy kis bemutató jelenetecske.
Nagyon kíváncsian hallgatjuk.
Peppino!
Filippo! Te vagy az Peppino!
Nicolo! Peppino! Peppino!
Tényleg te vagy az! Hát élsz, Peppino!
Filippo! Nicolo! Uramisten!
Őrület, Peppino! Kész őrület!
De én is, nem igaz! Na hát, Peppino, te itt!
Igen, persze, kedveseim, barátaim. Csoda, igazi csoda, ha jó Isten így összehozott bennünket. Na hát, te sírsz, Nicolo.
Sírok, Peppino, sírok.
Én is sírok, Nicolo. Én is sírok.
Ne sírj, Peppino.
Hát én is sírok, fiúk, én is sírok.
Megint együtt, mi hárman a rohadt életben.
Nesze, Peppino, töröld meg az orrod.
Köszönöm.
Akarsz egy kortyot? Na tessék, így áll.
Azt mondtad, hogy elfogyott.
Húzd meg, jó, ez nagy nap ez a mai.
Én is, nekem is.
Jó, mi?
Jaj, erős. Kis üsti, ugye?
Ülj le, Pepino, ülj le, hadd nézzünk meg.
Jaj, majdnem kinyifantam ezen a rohadt lépcsőn. Meg lehet fulladni ebben a kánikulába.
Miért mész ki az utcára ilyen hőségben?
Jaj, szűzanyám, hogy megvénültetek?
Na, elég volt.
Miből gondolod, hogy megöregedtem?
Rendán megöregedtetek.
Ha, még jó, hogy te semmit nem változtál.
Hát tudd meg, hogy én tényleg nem változtam semmit.
Tudod, mi nem változott nálad? No. A bőröndöd. Na, az nem változott. 30 év óta ugyanaz a bőrönd.
Meg a nyakkendője. 30 éve nem vett el a nyakáról.
Csímészek, nem változtatunk semmit. Ostobák és önhitűek maradtatok. Azok voltatok, és azok is maradtatok.
Jaj, hogy szeretnék egy barackot nyomni a fejedre, Peppo?
Micsoda barackokat nyomtak a fejedre a Fernándóban?
És micsoda flemmeket adtam én. Uram Isten, micsoda flemmeket adtam én. Mindkettőtöknek.
És én milyen tackosokat kentem le nektek. Emlékeztek, milyen tackosokat kentem le nektek?
És a segberúgások? Hogy rugdostam a valagotokat?
Azt már nem. Na szíveskedj, emlékezni, hogy én rugdostalak segbe benneteket. Még ma is fáj a lába, annyit rugdostam a seggeteket.
Na ne hülyéskedj! Szerintem te, meg Nikoló kaszíroztátok be a világon a legtöbb segberúgást. Emlékszem, ezer, nem, tízezer segberúgást kaszíroztatok be. Ezt mindenki tudja.
Én csak azt tudom, hogy kíméltem egy kicsit Filippót, mert fájt a prostatája.
Hogy az én prostatám? Na, mondd meg, Pepino. Mondd meg, kinek volt rossz a prostatája? Mondd meg, ha férfi vagy.
A fogalmam sincs. Én csak azt tudom, hogy Nikolót valahányszor bedugtuk a hordóba. Mindig megfázott. És aztán csöpögött a hólyagja.
Engem, hordóba! Ha, talán Filippóra gondolsz, aki sárgaságot kapott, be is vittük az irgalmas kórházba.
Nekem nem volt sárgaságom. Nekem semmilyen betegségem nem volt soha.
És amikor leestél a trambulinról?
Hogy én? Talán Pepino esett le a trambulinról.
Ez szó sem igaz belőle! Meghűltetek! Hazudtok!
Mindent elfelejtett! Az égvilágon mindent elfelejtettél! Hogy felejtetted el pont ezt?
Rendkívül jó szöveg, és nagyon élvezetesen olvastátok, föladtátok elő. Hát nagyon lejön az íze, ahogy három megöregedett színész elkezd csipkelődni egymással. Nagyon hitelesen tudtunk ebbe belelátni. Ha jól értem, akkor ezek véletlenszerűen találkoznak ott össze. Kiderül, hogy mindegyik ment a felvételre, és ott futnak össze.
Hát meg volt hirdetve, tehát újságban meghirdették, és erre jelentkeznek, hogy öreg bohócot keresni.
Nem mindegy társulat jelentkeznek egy produkcióval, hanem egy...
Nem, ők tehát ők hárman nem találkoztak évek óta. Amióta a pályájuk ugye befejeződött, mert főleg, hogy bohócokról van szó, cirkusz, de ugyanez az élete a színésznek is egy bizonyos idő után. Addig tudsz a színpadon maradni, amíg a fej befogadó képessége még tűr. Mert nem lehet kitenni. Jó, technikailag sok mindent meg lehet oldani, de az már egészen másról szól, amikor egy sugó gépezetet kell a füledbe helyezni. Tehát igen. Ez a színés sorsa, abban a pillanatban, amikor ki vagy téve annak, hogy a redőnyt leengedik, besötétedik a világ előtted, akkor már nem szabad. Így ment el nagyon sok kollégánk, már nem a túlvilágra mentek, hanem elmentek, nyugdíjba vonultak, és abba hagyták a pályát. De minél később, annál jobb.
Egy fiatal gondolhatja azt, hogy az öregedés azzal is jár, hogy az ember már nem képes beleélni magát helyzetekbe, ti erre most nagyon-nagyon rácáfoltatok. Tehát lehet, hogy a fej is megöregedik, és a memória, de a beleélő képesség az semmit sem.
Hát igen, plusz ott van 50, több mint 50 év tapasztalat mindegyünk, gyikünk háta mögött, és hát nyilván, ahogy ez a három bohóc jelentkezik erre a három utolsó lehetőségre, mi, mint színészek, mi magunkat kell játsszuk, mert magunkat is játsszuk, ugye? Mi is az utolsó lehetőségek egyikénél vagyunk. Lehet, hogy még lesznek szerepeink, reméljük, hogy lesznek, de ez is hozzátartozik, mert lehet, hogy ezzel vége a pályánknak. Amit én nem hiszek, de megtörténhet.
Ha csak ez a Béres Laci rendező nem talál megint valami jó szöveget, mert tudom, hogy legutóbb valami női darabban vettetek részt, három öreg, ahogy áhítozik egy nő után.
A nő kerestetik.
De mi lett a nővel?
Kis Csabának a dramaturgiája, mert ő a Csehov, pontosan nem tudom, hiszem, 8 novellából vágta össze zseniálisan, és alkotta meg ezt a darabot, hogy mi lesz a nővel. Az is egy nagyon, nagyon érdekes.
De ebben a Béres László rendezésben ez újra értelmeződött, és akkor három öreg pasi.
Így van, három öreg színész kereste a nőt. Itt három öreg bohóc.
Emlékek.
Igen, keresi az utolsó lehetőséget.
Hál' Istennek, hogy még a, de mi lett a nővel, még sorol van, még játsszuk.
Igen, annak így most be tudjátok mondani, hogy mikor lesz előadása?
Lesz most 6-án a Bolyai Liceumban a diák, vagy 4-én a diákok.
De mi lett a nővel?
Igen.
Nem tudjuk megmondani, mert a Dériné programban benne vagyunk, és ahogy értesítenek, akkor megyünk Magyarországra. Itthon meg reméljük, hogy még fogjuk játszani, és még fognak hívni, de egyelőre most ezt próbáljuk bejátszani, mert ebből csak a bemutató volt meg augusztus 1-én. És ha már itt tartunk, akkor engedd meg, hogy soroljam fel a többi munkatársakat is. Díszlet jelmez Széjes Andrea, mozgásművészeti tanácsadó Livio Pánku, és dramaturg Elek Tibor, a Gyulai Várszínház igazgatója. Tehát ez a Gyulai Várszínház előadása, és nagy örömünkre most Vásárhelyen is bemutatjuk. 14-én, most októberben és november 4-én megyünk Maroshévízre, október 12-én, januárban megyünk Csíkszeredába, Nyárádszeredába, egyelőre ezek körvonalazódtak, aztán reméljük, hogy még lesznek előadásaink ebből.
Hát ha így folytatjátok, még életre hívják az öreg színészek fesztiválját. Jó, milyen tanácsokat kellett, vagy tudott adni a mozgásművészeti tanácsadó Livio Pánku? Hogy mozogjatok, vagy hogy nem mozogjatok?
Hát vannak benne ilyen különböző pantomim jelenetek, főleg itt ebben kértük a segítségét, mert ő pantomim művész is volt fiatal korában, és tanította is ezt a művészeti ágat Bukarestben, és itt kértük a segítségét, és mert vannak benne ilyen pantomim-szerű jelenetek, amiket pontosan én adok elő, nyilván nem egy profi pantomim művészi előadásról van szó, hanem egy kicsit groteszk, egy kicsit abszurd, egy kicsit olyan nem értek hozzá pantomim színű jelenetekről van szó. Nevetséges, tragikus, és hol nevetsz, hol, de inkább elkomorodsz, és mert hát látszik, hogy egy vicc az egész. És egy öreg ember kínlódásáról van szó.
Nos, nagyon fanyarúan emberi és szép és mély szövegű előadást, Máté Visnyek Bohóc kerestetik című drámát Béres László rendezésében. Akkor itt a Marosvásárhelyi bemutatón október 14-én láthatjuk a Stúdió Színházban, a Köteles utcában. Oda jegyeket ki hogy tudja beszerezni?
Van egy telefonszámunk, 0740 566 454. ezt a számot kell hívni, és Angi Enikő válaszol, és ő fogja előjegyezni a...
Aki lekési, illetve nem fér be, akkor a következő...
Az a következő előadás majd novemberben, és majd decemberben egyeztetünk az egyetemmel, majd meglátják, hogy mikor. Azt ígérték, hogy minden hónapban megpróbálnak egy előadást biztosítani nekünk, amit külön köszönünk, mert nagy szó, mert nagyon foglalta a stúdióterem, hiszen ott egy gyár működik már, nem is színművészeti főiskola, mint a mi időnkben volt, hanem 5-6-8, nem is tudom hány szak van már ott.
Az is szép üzenet az ott tanuló több száz fiatal diáknak, hogy ilyen öreg színészek nem díszletként, nem statisztaként, vagy kiegészítő tolókocsis öregként játszanak, hanem főszereplő, három főszereplő visz egy önmagára egy teljes darabot.
Igen, és még az is érdekes, hogy mind a hárman ennek az egyetemnek a hallgatói voltunk, vagy a mi korunkban színművészeti főiskola volt, Szent György István színművészeti főiskola, és mind a hárman tanítottunk is az egyetemen. Uh-huh. És hát mind a hárman ebből a színházból mentünk nyugdíjba. Úgyhogy ez külön érdekessége még
hát,
a,
én már úgy
a
látom,
történetünknek.
Hogy, ha szabad nekem ilyet mondani, hogy titeket majd le kell lőni.
Hát remény.
Sokan keresik már a fegyvert.
Ajaj.
Szóval a romantika, hogy idézem Györfi Andrást, utolsó bölényeit hallottuk, Györfi Andrást, Kárp Györgyöt és Széles Ferencet. Én köszönöm, hogy a Kulturpresszó vendégei voltatok, és találkozzunk akkor a Bohót kerestetik valamelyik előadásán.
Várunk szeretettel mindenki.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.
A Kulturpresszó szerkesztője Kisdénás. Köszöni hallgatóink megtisztelő figyelmét.